Útnak indul Tatár Csilla új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenned az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk korcső alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A VMC szakemberei választ adnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértések? Tatár Csilla megkérdezi azt is, amit te nem mernél, hogy a legkényesebb területeken sem maradj válaszok nélkül. Dokihoz megyek! Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólalj Meg podcast csatornán.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Dokihoz megyek 7. része. A mai adásunkban pedig a robotsebészetet fogjuk körbejárni, nem mással, mint dr. Lindner Balázzsal, aki a Waberer Medical Centernek az orvosa, és a Schotten nőgyógyászati onkosebészeti osztályának a részlegét vezeti. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert hogy egy olyan dologról fogunk beszélgetni, ami általában az embereknek nincs meg, hogy mi. Tehát még mondjuk egy nőgyógyászati rutinvizsgálatnál, vagy egy urológiai vizsgálatnál, vagy bármilyen műtéttel kapcsolatban megjelenik egy kép a fejünkben, de a robotsebészettel és a robottal azért nagyon kevés ember találkozott szerintem ez idáig. Én onnan indítanám ezt a beszélgetést, hogy az igényt az mi teremtette, vagy ki teremtette meg a robotsebészetre? Miért volt erre szükség?
Ezt azokat kell megkérdezni, akik kifejlesztették a robotot. Hát minden fejlődik. A tudomány látjuk, hogy fejlődik, és az, hogy a mesterséges intelligencia előbb-utóbb egyre inkább megjelenik az egészségügyben is, ez ennek részét képzi, még akkor is, hogyha ez nem olyan szintű, mint amit mondjuk egy laikus gondol. Hát nem arról van szó, hogy beírjuk a robotnak, hogy milyen műtétet csináljon, mi kimegyünk, a beteget ott hagyjuk, és a robot, ha kész van, akkor szól, tehát ez azért nem ennyire futurisztikus. Elképzelhetőnek tartom, hogy a jövőben valamikor, nem is a közeljövőben, de lesz ilyen. De hogy hát az igény azért teremtődik, mert ahogy fejlődik minden technika az orvoslás terén, addig fejlődik ez is, és a robotizálás az nem most jelentkezett hirtelen, tehát hogy most valóban itt jelent meg Magyarországon, de ez egy 20, közel 20, inkább több, még 30 évre visszavezethető, tehát voltak műveletek, amit robotok akár csináltak. Most, amiről itt beszélgetünk, ez egy olyan szisztéma, ami körülbelül egy olyan bő 20 éve létezik a világban, és azóta rengeteg ilyen rendszer terjedt el, és most nem olyan régóta, hál' Istennek, Magyarországon is megjelent.
Nekem volt egy olyan prekoncepcióm, hogy ez azt a célt akarta, vagy hát nem ezt a célt akarta szolgálni, én javítom is magamat, hanem hogy lehetett emögött egy olyan mögöttes gondolat, hogy előbb-utóbb az emberi jelenlétet kivegyék bizonyos műtéti helyzetekből. Ezt nem rosszul gondolom? Tehát, hogy odáig nem tud eljutni a világ, vagy nem lehetett az a cél, hogy a robotok átvegyék ezt a szerepkört a sebészektől?
Igen, erre gondoltam, hogy előbb-utóbb lehet, hogy eljutunk ide. Igen. Nyilván egy robot az nem hibázik, erre gondol egy laikus, és hát egy sebész az hibázhat, emberből van. Itt az a nehézsége talán, hogy individuális minden egyes műtét, és ahhoz nekünk alkalmazkodnunk kell, tehát egy robotot meg kell erre akár tanítani. Itt még nem tartunk, azért vannak ilyen apró műveletek esetleg, ami robotizálhatóak, de egy komplett műtétet még nem tud levezényelni egy robot. De ez szerintem csak időkérdése lesz. Ma még mi irányítjuk a robotot, tehát ez nem egy teljesen robot által vezényelt beavatkozás, hanem mi vagyunk azok, akik a robotot lépésről lépésre irányítjuk, sebészek. És bizonyos dolgokat így a robot persze a sebész esetleges hibázási lehetőségeiből korrigál, a legegyszerűbb, legtriviálisabb mondjuk egy mindenkinek van valamilyen kézremegése, jó esetben egy sebésznek nem drámaian sok ez, de ezt a robot ezt teljes mértékben kiiktatja például.
Azért mondjuk ez egy-két kérdést felvet bennem, például, hogy ki akkor a felelősség? A roboté vagy a
tiéd? Az orvosé természetesen. Én csak irányítom, tehát az eszköz a kezemben semmi.
Kezdve, hogy
a robotnak nincs jogi felelőssége.
Nem tudja felülbírálni a döntésedet semmit. Egyáltalán?
Nem. Tehát ne úgy képzeljük el ezt a robotot, még egyszer mondom, mint majd megvesszük a boltba, megnyomjuk, és akkor megy körbe, vagy idehozza a vizet nekünk, mert beprogramozzuk. Ez emilyen. Hát ennek minden egyes lépését mi irányítjuk. Csak azért robot, mert nem közvetlenül a műtőben a beteg mellett állva én végzem egy eszköz segítségével, hanem az eszközöket egy robot irányítja, akit én irányítok. Hogy
igen, ez szerintem nem véletlen használják konzekvensen azt a szókapcsolatot, hogy robot asszisztált műtétek, hogy még véletlenül se jelenjen meg az a kép az emberek fejében, hogy ezt a robot végzi. Viszont amikor így próbáltam, nem tudtam sajnos elmenni egy ilyen műtétre, hogy megnézem személyesen, hogy mi történik, de hogy amikor így próbáltam elképzelni, akkor egy picit az önvezető autók jutottak eszembe, hogy valahol ott is ezért boncolgattam a felelősség kérdését, hogy ott is, amikor kiveszük az emberi jelenlétet, oké, hogy fizikálisan ott vagy, de ha mondjuk a történik egy baleset, akkor az kinek a felelőssége? Az önműködő autónak, aki kormányzott és fékezett, vagy nekem, aki tulajdonképpen a tulajdonosa vagyok az autónak, és ott voltam. De akkor ezek szerint ez...
Igen, tehát igen, ez a része, ami még ennél a robotnál, amit használunk, ez még nincs ilyen, tehát nincs egy olyan része mondjuk a műtétnek, mint a vezetésnél, hogy én most autópályán megyek, és szeretnék ideérni, és navigáljon, és én nem csinálok semmit, csak nézek. A robotnál azért ennyire nem adjuk át az irányítást, ennyire sem adjuk át az irányítást, azt mondom. Hát a robot minden egyes mozzanata az én kezemnek a mozdulatait követi. Tehát amit én csinálok a kezemmel, vagy amit én diktálok valamilyen energia leadást például a lábammal, azt mind ő követi, tehát magától ő nem csinál egy mozdulatsort sem. Tehát nincs egy olyan, hogy most menjél 10 centit odébb, és akkor beütöm, és akkor nem. Tehát ahogy én a kezemmel irányítom, úgy irányítja ezt
az
a kart.
Az nem hiányzik ebből a sztoriból, hogy érezd a szöveteket, a betegnek a különböző részeit?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy tipikus probléma, amikor az ember elkezd robotsebészkedni, hogy mindent még egy korábbi úgynevezett laparoszkópus, tehát hasi műtétnél, ahol ilyen kvázi ilyen hosszú eszközökkel operálunk, ott is érezzük azért, hogy a végén mi van. Ezt a robotnál nem lehet érezni, legalábbis jelenleg nem. Tehát nincs semmilyen úgynevezett taktilis feedback arról, hogy én most azt egy kemény, vagy egy puha szövet. Ezt egy kicsit át kell állni az embernek, az agyának arra, hogy amit lát, ez ebben az irányban kicsit átfordítsuk. Tehát, hogy puhább, keményebb, mit csinálok, milyen erővel fogom, mennyire feszül az a szövet, ezt meg kell szokni. Ehhez meg kell tanulni, ehhez kell egy folyamat. De meg lehet tanulni jól, tehát hogy azt gondolom, hogy aki robotsebészetben jártas, vagy aki elkezdett robotsebészkedni, az ezt meg tudja tanulni, és nem fogja azt mondani, hogy hát igen, ez egy olyan negatív része ennek az egésznek, ami miatt ő nem szereti ezt. Ez nagyon-nagyon kevesen.
Nem csak még mindig az van, hogy nekem például a bizalmam az sokkal inkább megvan egy emberben, bármilyen furcsa, mint egy robotban. Mert hogy pont a sebészet meg az orvoslása az, ahonnan nem lehet számomra, aztán persze lehet, hogy ez nem profizmus kivenni az emóciót, meg azokat a gondolatokat, vagy okokozati következtetéseket, amikről nem feltételezem, hogy mondjuk egy robot azt tudja, vagy érti, vagy végre tudja hajtani, de hogy egy picit így jobban el tudjuk képzelni azt, hogy mi történik a műtőben, most ez nem lesz könnyű, de próbáljam meg léci leírni, hogy néz ki. Tehát hol vagy te, hol ülsz, milyen messze vagy a betegtől, mennyire kell steril lenni, kik vannak ott a műtéteken. Hogy zajlik egy ilyen?
Ez nagyon érdekes, mert ez a milyen messze kell lenni kérdés, ez úgy kezdődött, vagy az egyik olyan fordulópontja volt ennek az egész robotsebészetnek, hogy az első ilyen robotműtétek egyike az volt, hogy New Yorkban ült a sebész, és Strasbourgban volt a beteg. Ja. Ez egy 6000 kilométeres távolság, amit meg lehetett valósítani akkor, mert olyan gyors volt már az adott átvitel, hogy nem volt késés abban, hogy ő mit lát, és a másik oldalon mi történik. Ezt úgy hívták, hogy Lindbergh műtét. Uh-huh. Ugye Lindbergh volt, aki először az Atlanti óceánt, ugye annak idején így egyedül átrepült el, hát sokkal régebben, 1927-ben, hát ez egy óriási mérföldkő volt, egy kicsit emiatt is fejlesztették ezt ki, hogy távoli műtéteket is el lehet végezni, anélkül, hogy a sebész fizikálisan jelen van. Ez azért nem így van a hétköznapokban, tehát általában a sebész vagy ugyanabban a helységben, vagy a mellette levő helységben helyezkedik el. Kvázi a távolság ilyen szempontból mindegy, egy kapcsolat, egy hangkapcsolat van a műtő és az operatőr között, akár ott van bent, akkor is van egy mikrofon hangszóró, mert annyira bele helyezkedünk abba, majd mindjárt mondom, hogy milyen részbe, ahol mi operálunk, hogy nem feltétlenül hallunk mindent, és ezért egy ilyen kommunikációs csatornát építettek ki egy hangszóró és egy mikrofon segítségével. Tehát az egész műtét az úgy zajlik, hogy ezek a robotkarok, ezek ugye valahogy csatlakozniuk kell a beteghez. Uh-huh. Az eleje a műtétnek nagyon hasonló, mint minden más, úgynevezett ilyen minimál invazív, tehát amikor nem vágjuk fel az ember, ezek hasi műtétek, amiről én beszélek most, tehát egy hasi sebészetnél nem vágjuk fel a beteg hasát, hanem apró pici lukakon keresztül juttatjuk be azokat az eszközöket, amivel operálunk később. Ugye ez egy sima, hagyományos, laparoszkópos műtétnél, mi ott is maradunk a beteg mellett, és ezeket az eszközöket ott közvetlenül mellette irányítjuk, és be van vezetve egy kamera, és a kamerai képét nézve egy monitoron operálunk. Uh-huh. Ugye ez a hagyományos, laparoszkópos műtét. A robot az annyiban különbözik ettől, hogy van ténylegesen egy robot, egy robosztus nagy gépezet, aminek 4 karja van, és ezt a 4 kart csatlakoztatjuk ezekhez a behelyezett eszközökhöz, hogy leegyszerűsítsem az egészet. És amikor ezek csatlakoztatva vannak, akkor onnantól kezdve a robotkarok azok, amik mozognak, és amik végzik a műtétet. De ezeket a robotkarokat én irányítom. Beleülök egy, hívjuk ezt egy konzolnak, mert ez a neve, ez olyan, mint egy kicsit, mint egy videójáték konzol, mert beleül, a két kezének két-két ujját használva mozgatja annak az eszköznek a végét, amivel végül is végezzük magát a műtétet. Uh-huh. 4 kar van, tehát egyszerűen nem tudok 4-et mozgatni, nyilván ez hamar kiderül, de tudok váltani a karok között, hogy éppen melyikkel mozgok.
De az elején említetted a lábadat, azzal mit csinálsz? Mert normális esetben egy sebész a lábával nem dolgozik.
Ez sem igaz teljesen, de részben ez így van.
Vagy legalább. Érted?
Hát úgy, hogy bizonyos energiákat, amikor mondjuk egy eret valamilyen módon el kell látni, ez ne vérezzen, és egy picit rálépek az érre magára. Nem? De amikor meg kell sütni, akkor azt valami módon nem mindig az eszközön van az a gomb, hanem mondjuk egy pedálra kell rálépni. Tehát ilyen szempontból. Aha. Itt azért több pedál van, pont amiket elmondtam, tehát bizonyos energia leadásokra alkalmas pedálok, különböző típusok, illetve van, hogy mondjuk váltok az eszközök között, azt is a pedálok nyomásával tudok váltani egyik eszközről a másikra. Hát egy kicsit használom a lábamat is, így van.
Felmerül bennem a kérdés, ha már említetted ezt a New York-i példát, ahol ugye ilyen távgyógyításról volt szó, hogy ez ad-e arra mondjuk lehetőséget a későbbiekben, hogy nem home office-ban, de hogy egyébként tényleg a világ bármely pontjáról, vagy akár egy másik városból végezze el az orvos a műtétet, és akkor itt olyan tényezők, mint a betegség, vagy nem tudom, tényleg ilyen helyrajzi összeférhetetlenségek nem merülnek fel. Tehát mennyire kell, még mindig azt keresem, hogy mennyire szükséges ennél a robotsebészetnél a fizikai jelenlét.
Igen. Azon az elején ezt, amikor az ember tanulja, akkor ezt el sem tudná képzelni, hogy ott van a beteg valahol teljesen távol tőle, mert ha mondjuk van egy olyan történet és helyzet és szituáció, hogy nem tudom tovább végezni a robottal, mert egy olyan szövődmény alakult ki, vagy egyszerűen fizikálisan, vagy technikailag nem tudom ezt tovább csinálni, akkor oda kell menni a beteghez, és meg kell operálni. Nem mondhatom azt, hogy akkor készen vagyunk, főleg ha szövődményről van szó, egy vérzés elhárítása mondjuk nem gyakorlott, vagy olyan vérzés, hogy a robottal nem tudom ezt ellátni, akkor oda kell menni. Most azt is tudni kell, hogy azért ezeknek a valószínűsége az egy gyakorlott robotsebész, egy gyakorlott deavatkozás esetében borzasztó alacsony.
Hányan vagytok egyébként a műtőben fizikailag, amikor itthon műtesz valakit robottal?
A személyzettel együtt gondolod ezt. Hát ez ugye van egy altatóorvos csapat, aki általában egy altatóorvos orvos és egy asszisztens. Uh-huh. Van egy műtősnő itt is jelent, aki segít ennek az egésznek a lebonyolításában. És van egy asszisztensem, akinek van lehetősége asszisztálni a műtét közben, meg segít nekem. Tehát én mondom, hogy mit csináljon. Mert hiába van 4 karom, vannak olyan dolgok, amit csak az asszisztens tud megcsinálni, abban tud segíteni nekem.
És ők egyébként azt a megnyugvást is adják.
És a műtős fiút ne hagyjuk ki, mert megsértődnének. Ők nem jönne ez létre. Ők mindenképpen rengeteg segítségre vannak, mert ők, akik tudnak menet közben nem bemosakodva sterilen.
Világos, segíteni. Hogy ez egy csapatmunka.
Így van, tehát látom, sokan vagyunk benne.
Igen, minden sebészeti folyamat egy csapatmunka, amennyire én látom. Tehát, hogy sokan vagytok, ami azt a megnyugvást is adja, hogyha bármi van, akkor ott van az emberi erőforrás, és aki be tud avatkozni. Mennyire kell jó sebésznek lennie innentől kezdve valakinek ahhoz, hogy jól tudjon műteni? mert hiszen ott a robot, ami kiküszöböli azokat a problémákat, amik ugye megkülönböztetik a nagyon jó kezű sebészt a kevésbé jó kezű sebésztől, mert remeg a keze, mert fiatal, meg már idős, nem olyan a szebe, stb. Stb. Itt ezek a kockázati tényezők nem állnak fent.
Biztos vannak faktorok, amit helyettesít, vagy javít a robot. De ezt ne képzeljük el, hogy létezik ilyen, de mondjuk egy rosszabb sebészeti képességeket annyira feljavít a robot, hogy egy brilliáns sebészével. A sebészet az nem csak egy kézi munka. A sebészetnek nagy része a fejben dől el, hogy én mit, hogyan, milyen sorrendben, hogy látom az összefüggéseket, hogy fogok operálni, hogy látom a beteget. Nagyon komplex. De az, hogy odaraknak egy robotot nekem, az sok mindenben segít, de nem helyettesít abban, hogy én azokat, amiket nem tudtam jól, azokat egyszerűen a robot átveszi tőlem. Tehát általában a jobb sebészek, azok robottal is jobb sebészek maradnak. Az biztos, hogy vannak bizonyos tanulási folyamatok, amiket lerövidíthet egy robot. Tehát egy laparaszkóppal megtanulni operálni, azok merev eszközök, nem tudnak úgy mozogni, mint egy robot kar, azokkal sokkal nehezebb azért ugyanazt a műtétet megtanulni, elvégezni. Meg lehet tanulni, csak hosszabb folyamat. Én azt szoktam mondani, hogy mindent meg lehet tanulni, csak gyakorolni kell nagyon sokat. Nyilván akik valami módon tehetségesebbek, azok ettől jobbak lesznek még, de egy bizonyos szintet, bizonyos gyakorlással mindenki el fog tudni érni.
Mekkora az élettartalma ezeknek a robotoknak? Illetve benne az is felmerült, hogy ott műtenek, nyúlkálnak az emberbe, utána, ha ezek amennyire láttam róla egy képet, ez egy nagy monstrum, azt utána, nem tudom, hogy lehet sterilizálni, vagy kidobják bizonyos alkatrészeit, és akkor rengeteg pénzért újra vásárolják minden egyes betegnél.
Hát van maga a monstrumnak nevezett a robot, maga.
Ne haragudj, de igen, annak
tűnt. Monstrum. Ezek eleve be vannak izolálva, tehát van rajtuk egy izolált nejlon, tehát hogy őket nem ér ilyen vér és további hatások, amúgy is ritkán érheti. És maguk az eszközök, amiket használunk, leegyszerűsítve egy fogó, egy olló, egy bármi ilyesmi eszköz, ezeknek van egy bizonyos élettartamuk. Az azt jelenti, hogy mint a videójátékokban, 10 élettel, 8 élettel, 12 élettel, és számolja magát, és amikor ez lejár, akkor többet nem lehet sterilizálni, és akkor azt ki kell dobni. Tehát ilyen szempontból ezek többször használatos, de nem végtelenszer
használatos. Azoknak a karoknak a végén olyan, nem tudom, eszközök vannak, amik levehetők, eldobhatók, sterilizálhatók, és csak egy olyan része van a robotnak, ami fix, ami meg be van csomagolva, tehát az, hogy felülfertőződöm, vagy valamilyen, nem tudom.
Ilyennek nincs lehetősége.
Tehát kórházi fertőzés elvisz, ennek nincsen semmi lehetősége.
Semmi létjogosultsága, vagy életszerűsége nincs.
Beszéljünk egy kicsit a beteg szempontjairól. Most ezt szerintem így jól kiveséztük, hogy orvos szempontjából mi az, ami miatt nagyon jó, mert hogy pontosabb, nem fáradtok el, több műtétet tudtok csinálni, nem kell bemosakodni, kényelmesen ültök, stb. Stb. De beteg szempontjából mit jelent ez, hogyha engem mondjuk robottal operálnak? Kisebb a vágás, kevesebb a fájdalom, hamarabb hazamehetek?
Igen, azt gondolom, hogy ez ugye két nagy csoport van a hasi műtétek szempontjából, a nyitott hasi műtétek, meg a minimál invazív technikával végzett műtétek.
Ez a kulcsjuk műtét, ugye?
Kulcsjuk műtét,
úgy felkészültem.
Igen, lehet kulcsjuk műtét. Hát amikor ilyen kisebb lukak maradnak vissza, kicsi sebek, szemben egy nagyobb vágással. Ugye a műtétek jó része már elvégezhető így, valami nem, de valami jó része igen. Robotsebészet az ehhez a minimál invazív technikához tartozó eljárás, tehát nagyon pici lukak lesznek, attól függ, hogy hány kar, 4-5 ilyen luk és 4-5 ilyen seb marad, amitől egy egészen komplex nagy műtét után is a betegeink nagyon jól vannak. Tehát feltűnően másnap ezek a betegek borzasztó gyorsan regenerálódva, szinte azt mondom, hogy fájdalomcsillapítás igény nélkül már gyakorlatilag hazaengedhetők. Nyilván ez műtét típustól függ, tehát nem lehet nagy általánosságban fogalmazni, de vannak műtét típusok, ami után egy 24 órás eltöltött időszak után a beteg olyan állapotba kerül, hogy haza tud menni, és nem egy nyitott műtéttel szemben. Ez egy régi dolog, tehát ezt már régóta tudjuk, és ez egy régóta hangsúlyozott dolog a beteg számára, ez egy kifejezett előny. Valahol összeérnek majd ezek a felépülési idők, de az egy hosszabb folyamat. Kozmetikai előny, nyilván beteg nem egy nagy vágása van, hanem pici vágások. De hát ezek abszolút előnyök a beteg számára. Különösen azoknál a betegeknél, akiknél mondjuk a robottal meg tudjuk operálni, és egyébként magas kockázatú betegek, mert mondjuk elhízottabbak, van egy csomó társbetegségük, tehát akiknek eleve nagy a kockázat az, hogy egy műtétre kell kerüljön a betegsége miatt, és mégis ezek a betegek jó látni, amikor egy nap után úgy ülnek az ágy szélén, hogy azt mondják, hogy
de akkor rövidül a műtéti idő is, ha jól értem. Tehát nem kell annyi időt altatásban tölteni, és a többi, mert hogy gyorsabb.
A nyitott technikához képest?
Igen.
Hát ez mondjuk részben igaz, de nem feltétlenül. De lehet. Tehát, hogy ez is műtét típustól függ.
Milyen műtéteket lehet robottal csinálni?
Felsoroljam az összes
nőt. Olyan sok műtétet?
Hát én egy ilyen nőgyógyászként dolgozom, tehát most...
gondoltam, tehát hogy mondjuk...
Ilyen szakmák végeznek ilyet.
Igen, tehát azt a nőgyógyászok végeznek, oké, okay, ott nyilván azon belül rengeteg, és még mit, tehát szívműtét, nem tudom, melműtét
egyre, majd lehet... Egyre szélesebb a paletta. Aha. Tehát a hasban operálók, sebészek, urológusok, nőgyógyászok,
mindegyik. Ez egyelőre has.
Ez a has. Aha. Mellkassebészek, fülorgégészek.
Hogy mert ez mind már robottal működik?
Működhet robottal, olyan műtétek.
Mit látsz te ennek a jövőjének? Hová fog ez, vagy hová tud ez még fejlődni? Nagyon keresem még ennek a mesterséges intelligenciának a helyét ebben a rendszerben, mert nem tudom elképzelni, hogy amennyire zseniális az emberi lény, hogy ennek előbb-utóbb nem lesz valami fajta kifutása ide.
Biztos. Biztos lesz, és akkor ember kicsit úgy érzi, hogy parkoló pályára teszik,
féltitek vagy az
a kispadra ültetik, mert hogy már nem lesz rá szükség. Biztos, hogy lesz, biztos, hogy a komplexebb beavatkozások lesznek a legeslegutolsók, ha egyáltalán azokat el tudja végezni majd egy robot, de hogy a nagyon kiszámítható lépések, és mondjuk egy rövidebb műtétet, hogy előbb-utóbb egy robot önmaga el tud végezni, egy orvosfelügyelete mellett akár, ez biztos lesz. Azt ne kérdezd, hogy mikor, nem tudom megmondani, de ha visszagondolunk, hogy itt az elmúlt 30 évben mondjuk csak mekkora fejlődésen ment át az egészségügy, most csak az egészségügy meg a technika, akkor ez nem annyira futurisztikus, mint amit néha látunk a filmekben. Mondjuk 20 évvel ezelőtti filmeket, ha nézzünk, hogy 2024 meg 2030-ban mik játszódnak le, bizonyos szempontból nem mindenben állunk nagyon messze ezektől. Úgyhogy...
Az volt egy nagyon izgalmas példa, amit olvastam erről, hogy például a háborúban mekkora jelentősége lehet ennek. Innen aztán már ugye nagyon sok mindent le lehet majd vezetni, hogy a katonák, akik megsérülnek a hadszintéren, oda nem kell valódi orvosokat küldeni, hanem valahonnan valami kis biztonságos kórházból, egy európai országból megműti a katonát, aki két nap múlva, ami óriási pénz egy katonai élet, az megy tovább, és akkor harcol.
Hát igen, ez a filmnek a forgatókönyve volt, a két nap múlva visszamegy, és harcol. Ezt tudom, ezt igen, filmekben nagyon gyakran veszik elő, hogy csak be kell kötni a sebet, és már utána teljes erőbedobással megy tovább és harcol. De igen, ez jogos, tehát a részben ezt azért fejlesztették ki, tehát biztos, hogy vannak olyan műtétek, amik egy katonai hadszintén adott esetben elvégezhetőek. Nyilván nem minden, tehát az orvos oda is kelleni fog. De
mi van akkor, még tudod, mi jutott most eszembe? Mert nyilván, amikor ti ott vagytok benne a SOTÉ-n, vagy a Waberer-en, és ott a Waberer Medical Centerben is ott műtötök, akkor ott, nem tudom, hogy ezek a gép be vannak dugva a konnektorba, vagy hogy működik, de nyilván, ha távgyógyításról van szó, akkor az 5G-t veszik segítség, hogy mi van, ha elmegy az 5G, akkor ki folytatja a műtétet. Mi történik
a beteggel? Ezeknek kell egy ilyen kábeles összekötetés, tehát azért az adatforgalom az így megy. Nyilván ez egy probléma, tehát az adat forgalom, mert csak megáll, akkor valakinek ott kell tudnia valamit csinálni a beteggel. Hát ezek a technikai problémák, amik hát mindenhol felléphetnek, egy autónál is, vagy bárhol, a technika el tud romlani. Nyilván ilyen szempontból a sebész az ebből a szempontból lehet, hogy biztosabb, meg kisebb valószínűséggel lesz valamilyen
hirtelen
betegsége. De azért nem gondolom, tehát egy jól kiépített rendszer az nagyon pontosan, nagyon jól működik, és nagyon kicsi a hiba lehetősége.
Azt nektek az oktatáson elmondták, hogy miért Da Vinci robotsebészetnek hívják ezt? Próbáltam utána olvasni, hogy miköze egy polihisztornak a robotsebészethez.
A polihisztornak rengeteg olyan felfedezése volt, ha maga a robot nem is. És hát ez a cégnek, a cég nevéből le lehet gyakorlatilag, aki ezt az egésznek a...
Ja, hogy aki forgalmazza.
Aki forgalmazza ezt a, így van, ezt az egész szisztemát. Hát ők elnevezték egykor, fantázia nevek voltak minden robotnál, ennek ez a fantázia név jutott, és hát ez a legrégebbi hagyománnyal és a legszélesebb körben elterjedt robot sebészeti eszköz, ami ma van a piacon.
Mitől függ az egyébként, hogy kit műtesz robottal, és ki az, akit meg a hagyományos úton? Én mondjuk például egy magánszektorban kérhetem, hogy én azt szeretném, hogy te engem mondjuk robottal műtsél meg, mert nem tudom, én hamar haza akarok menni, vagy nem akarom, hogy akkor a vágás legyen a hasamon.
Ez nyilván a beavatkozástól is függ, tehát azt meg kell beszélni azért. Igen, tehát a beavatkozástól függ, hogy azt milyen eszközzel is lehet-e csinálni robottal. Ma a nőgyógyászati műtétek nagy részét, döntő többségét lehet. Uh-huh. Az onkológiában operálok én, az onkológiában nem mindent. De ez nem a robotnak a feltétlenül a hibája, hanem ma itt tartunk, hogy ez nem mindent. Egyrészt nem mindennek van létjogosultsága, tehát minden bizonyítékokon alapuló orvoslás, ami alapján mi dolgozunk. Tehát, hogyha valami nincsen bizonyítva, hogy az egy biztonságos a beteg számára, a betegség tekintetében is az a beavatkozás, akkor azt végezhetjük. De önmagában valami technikailag elvégezhető, de nincs bizonyítva, hogy ez tényleg ugyanolyan biztonságos, mint egy régebbi, addig azt nem lehet, vagy csak bizonyos kereteken belül lehet végezni. Tehát egyrészt függ attól nyilván, hogy ki az operáló orvos, hogy milyen képzettsége van, függ a betegségtől, és hát függ attól, hogy a beteg mit szeretne, mit preferál. Tehát el lehet mondani nekik a lehetőségeket, az előnyöket, hátrányokat, és akkor a beteg adott esetben tud dönteni az orvos segítségével, vagy az orvossal együtt.
Te egyébként hány műtétet végzel mondjuk egy hétre lebontva robottal?
Hát a robottal azért nyilván kevesebbet végez az ember, mint egyébként, de átlagosan körülbelül azt mondom, hogy nem sok szám, vagy nagy számot fogok mondani, de mondjuk hetente végez az ember 2-3 robotműtétet.
Egyébként ezt nagyon nehéz volt megtanulni? Tehát, hogy az a továbbképzés, amin nektek részt kellett venni ahhoz, hogy ezt használhassátok, az egy majd, hogy nem egy olyan nehézségű folyamat volt, mint amíg mondjuk az egyetemen eljutottál odáig, hogy sebész legyél?
Nem, hál' Istennek. Azért nem annyira nehéz. Tehát az embernek vannak sebészi képességei, amit megszerzett addig. Azt gondolom, hogy aki minimál invazív módon dolgozott, tehát laparaszkóppal, annak azért ez könnyebb. Nem kizárt, ha valaki nem dolgozott azzal, hogy meg tud tanulni egy robottal is operálni, de azért az egész szemlélet, az egész működés az azért a laparaszkópiához jóval közelebb áll. Gyakorlat. Hál' Istennek vannak szimulációs, kicsit mint egy pilótánál lehetőségek, tehát nem úgy megy, hogy mi azonnal a betegen próbálkozunk, hogy ez hogy fog menni.
Hallani.
Ennek van egy speciális folyamata, és bele kell vizsgázni, és amikor nem vizsgált, akkor kezd el operálni. És hát persze, mint minden ilyen, a gyakorlat, nem mondtam és hangsúlyoztam, hogy ez kell hozzá. Nem könnyű, de nagyon könnyen meg lehet szeretni, és bizonyos szempontból pedig nagyon könnyű is egyfelől összehasonlítva mondjuk, hogyha az ember elkezd laparaszkóppal operálni, legelőször az egy kicsi küzdelem az elején, hogy ott tudja irányítani. Ugye,
milyen szerencsé, hogy a beteg nem tudja, hogy az orvosnak az hagyadik
nem ez egy csapatmunka, tehát mindig így van, de egy csapatmunka, tehát mindig van egy olyan, aki a csapatban, aki nagyon gyakorlott, tehát nem a betegnek a veszélyeztetése állít fenn nyilvánvalóan.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, most már hagylak, mert enkívül stresszel az, hogy repülőüzemmódban van a telefonod őszintén, és hallottam, hogy valami műtétről jött.
Hallottad, hogy repülő megérkezett.
Aztán mész be, úgyhogy ne rajtam múljon, úgyhogy nagyon örülök, hogy tudtunk erről beszélgetni. Lindner Balázs volt a vendégem, aki a Waberer Medical Centernek az orvosa, és köszönöm szépen.